folytatódik az Arena vendégünk továbbra is, Navracsis Tibor, a Fidesz frakció vezetője. Ha már az előbb szóba hozta ugye a Jövőnk című vitasorozatot, akkor említette, hogy a célja az, hogy a májusi kongresszusra ebből egy vitairat szülessen, és hát egy program induljon majd el ebből a későbbiekben. Sokan kritizálják a Fideszt azzal kapcsolatban, hogy mindenre nemet mond, most nem a kormány oldalról beszélek, hanem azért a közbeszédben is rengeteget felvetik ezt, és nem nagyon mondja meg a Fidesz, hogy bizonyos kérdéseket hogyan oldana meg. És valóban erről kevesebbet lehet hallani. A sajtótájékoztatók általában arról szólnak, hogy mi nem jó, és arról kevésbé, hogy mi ezt hogy csinálnánk. És lenne alternatíva, lehet, hogy hitelesebbé válna az önök által nyújtott politika.
Nagyon nagy téma, nem hiszem, hogy a hátra lévő 10 perc erre elég lenne, de talán azért érezhetik ezt sokan úgy, mert időről időre hallgatnak csak bele abba a vitába, ami kormányoldal és ellenzék között zajlik. Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy nem ebbe az irányba indulnánk el, amerre a kormánypártok elindultak. Mi takarékoskodni nem az embereken takarékoskodnánk, hanem a központi közigazgatáson. Ez most nagyon demagógnak tűnhet ez a kijelentés, de hogyha erre rögtön azt tudom mondani, hogy eddig a költségvetési tanács napirendre vételét, amely anélkül, hogy egyetlen érdemi ellenvetés is lett volna, sőt magában a választási kampányban még az MSZP is támogatta, és azt mondták, hogy szó lehet arról, hogy bevezessük, azóta sem engedik napirendre venni, amelynek a lényeg az lett volna, hogy a szigorú és fegyelmezett költségvetési politikát garantálja egy független testületként, de most nem akarok végigmenni az összes olyan kezdeményezésünkön, amelyet május-június óta a parlament elé próbálunk terjeszteni, vagy a parlament elé is terjesztettünk, és nem fogadták el, a másik oldal, a kormány oldali többség ezt lesöpri. Tulajdonképpen ebből fölépül egy program, de a program alapja, vagy az az út, amerre mi elindultunk volna, az adócsökkentés, a munkahelyteremtés programja. Persze, erre Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy önmagában az adócsökkentés nem teremt munkahelyeket. Mi pedig azt mondjuk, hogy a munkahelyek meg nem önmaguktól teremnek, olyan kormányzati politika kell, amely munkahelyet teremt.
Nem akarom nyilván felmelegíteni, mert ez ügyben nagyon sok vita hangzott már el, de amikor a Fidesz azt mondta, hogy adócsökkentés, akkor azok a hitelminősítők, akikre szívesen hivatkozott a Fidesz is azt mondta, hogy persze, ez teljesen logikus, amit mond az ellenzéki párt, de nem most, hanem majd évek múlva, amikor rendezték a költségvetés helyzetét, akkor arra nem nagyon volt válasz, hogy tudván, hogy legalábbis kiderültek ugye azok a számok, amelyeket megtudtunk, hogy akkor mit tett volna. Mert ugye adócsökkentésre a Fitch is azt mondta, a Standard & Poor's, hogy ez most nem lehet megoldása.
De elmondtuk, csak valószínűleg nem mondtuk elég hangsúlyosan, hogyha sem önnek és nyilván a hallgatóknak sem maradt meg akkor az emlékezetükben, hogy elmondjam. Én nem tartanék szükségesnek például, mondhatjuk úgy, hogy 3 kormányt Magyarországon, mert van egy kormány. Emellett van egy államreformbizottság a maga költségvetésével, amelyet nem egészen pontosan tudunk, hogy mennyi és hogyan költik el ezt a pénzt. És emellett van egy fejlesztéspolitikai irányító testület, amit mi csak bukott miniszterek tanácsának hívunk, amely valójában ugyanúgy államtitkári rangban, ellátmánnyal alkalmaz olyan politikusokat, akik a korábbi Medgyessy és Gyurcsány kormány alatt már megbuktak a teljesítményük alapján. Nem biztos, hogy osztottunk volna jutalmat, jó, tudom, a jutalmat aztán felajánlották jótékonysági célra, és nem biztos, hogy abban a hihetetlen pazarlásba kezdtünk volna, amely egy rosszul működő közigazgatást tud okozni. A közigazgatási államtitkárok lefejezése, az egész közigazgatás, központi közigazgatás lefejezése és politikai komisszárokkal való feltöltése hihetetlenül pazarló.
Igen, csak ez megint egy korábbi vita, évekkel ezelőtti vita, hogy melyik kormány alatt indult el az, hogy a közigazgatás azért a politika kiszolgálójává vált, és nem a pozitív értelmében, hogy egyébként a döntés végrehajtásokat viszi, hanem inkább politikai befolyás alatt dolgoznak.
Teljesen igazad van, egy éjszakát végig tudnak ezen vitatkozni, de amíg ezek a viták zajlottak, addig működött a közigazgatás. Most jelen pillanatban lefejezték a közigazgatást, erről most már vita se lehet, mert lefejezték, és nem működik a központi közigazgatás. Ez a legpazarlóbb megoldás, ami létezik. Kormányzati negyed. Biztos, hogy szükség van egy olyan kormányzati negyedre, ami azt jelenti, hogy a középületek nem az állam tulajdonában lesznek, hanem egy magáncégtől fogja bérelni a kormány. azokban mind nemzetbiztonsági szempontból, mind ingatlan spekulációs szempontból. Én szerintem ez óriási kockázatot jelent, amikor mi indítványoztuk, hogy számvevőszék végezzen előzetes kalkulációt, hogy valóban megéri-e a kormányzati negyed, akkor nem engedték napirendre venni ezt. Vajon miért, hogyha tiszta a lelki ismeretük? Akkor miért nem engedték meg, hogy az állami számvevőszék vizsgálódjon? Tehát sok ilyen résztéma van, kevés az idő nyilván, nem. De van programunk, a lényeg ez.
Májusban kongresszus, hogyan kérnek?
Hát most ez ilyen, hogy mondjam, kincstári optimizmus, azt mondom, hogy jókedvűen és alaposan. Ugye a Fidesznél fordított a logika, mint az MSZP-nél. Az MSZP-nél azért volt érdekes, vagy lehetett volna érdekes a kongresszus felé vezető út, mert alulról fölfelé folyik a tisztújítás. A Fidesznél ellentétes logikájú. Nálunk először az elnökválasztás, illetve az elnökségi tagok megválasztása lesz, és utána megy le helyi szintre. Tehát azt tudom mondani, hogy ahogy mi készülünk, én a magam részéről készülök a frakció munkájáról szóló beszámolóval, illetve készülünk ezzel a vitairattal. És azzal készülünk, hogy utána zajlik majd a tisztújítási időszak. A jelölések még nem történtek meg, április elején fog kezdődni a jelölési időszak, úgyhogy egyelőre még jobbára csak a fejekben készül mindenki.
Ja, arról is lehet sokat olvasni mostanság, hogy azt halljuk, hogy Orbán Viktor egy elnöki programmal, egy országjárásba kezd majd a következő hetekben, nyilván a kongresszusra készülve, ami eddig nem nagyon volt, vagy legalábbis nem volt így nevesítve a kongresszus előtt. Miért?
Hát nyilván hatása van ebben annak is, hogy valóban mi is naponta kapjuk meg, hogy mintha nem lenne programunk, miért nincsen programunk, miért mindig csak nemet mondunk, és én úgy gondolom, hogy amellett, hogy lesz egy...
Akkor ez nem volt a kérdés.
Nem, én soha ilyet nem mondtam volna. Amellett, hogy lesz egy remélhetőleg stratégiaibb távlatú vitairatunk is, amellett Orbán Viktor is úgy gondolja, hogy a jelölési időszakot, illetve a jelölési időszakban saját maga névjegyét is le kell tennie a kongresszus számára egy rövid dokumentumban, hogy milyen politikát kíván folytatni, ha megválasztják őt elnöknek.
Volt, aki azt vetette föl, hogy talán azért is van ez az országjárás, vagy ez a fajta országjárás, hogy mindenképpen megerősítse a párton belüli pozícióját, mert voltak jelek, vagy legalábbis voltak furcsa történések a Fidesz körül, ami azt mutathatta a kívülállónak, hogy azért nem annyira egységes a párt, mint korábban.
A Fidesz sohasem volt annyira egységes, mint korábban, mindig ezt szokták mondani, hiszen így, ahogy visszaemlékezem, tulajdonképpen 1998 óta mindig vannak olyan ügyek, amelyben úgymond nem egységes a Fidesz. Fidesben sok vita van természetesen.
De most azért voltak, mint nem akarok visszautalni Pokorni Zoltánnal kapcsolatos írás, utána Schmidt Mária és azzal Pászos Áder Jánossal.
Nem, nem fideszes körökből származtak. Én akkor tudunk, tehát úgy gondolom, hogy akkor tudunk egyet azt mondani, hogy nagyjából egység van egy párton belül, vagy ami lényeges, hogy egység van, ha a vezetőben, a politikában és az alapelvekben egyetértenek. Én azt hiszem, hogy ez a Fideszre most érvényes. Emellett ez egy nagy párt. Az ország közel felének a támogatását bírta, rengeteg fajta vérmérsékletű, életkorú, lakóhelyű ember támogat minket, nyilvánvalóan mindig vannak viták, de én azt hiszem, az egységet soha nem fenyegette semmi.
Fidesz-MDF kapcsolat. Gyibolya találkozna Orbán Viktorral, úgy tűnik, hogy ez csúszik ez a találkozó, és azt mondták, hogy megvárják természetesen. Mikor ülnek le az MDF-t?
Hát én nem tudom megmondani, hogy Dávid Gyibolya nem engem hívott, én akkor tudnék elszámolni a meghívással, ha engem hívott volna. Dávid Gyibolya Orbán Viktorral fog találkozni. Most a szakértői egyeztetéseknél tartunk, de hát meg kell mondjam, hogy ma a parlamentben meglehetősen csodálkozó hallgattam, hogy Dávid Gyibolya, amikor válaszolt Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalására, akkor nem, tulajdonképpen nem arra válaszolt tartalmilag, hanem megkérte a miniszterelnököt, hogy a jövőben, ha lehet, akkor ne mossa össze az MDF-et az általa anarchisztikusnak, vagy anarchista módszerekkel politizálónak nevezett Fideszsel és KDNP-vel. Hát ez meglehetősen furcsa dolog, én ebben nem akarok beleszólni, én azt hiszem, az MDF-nek definíciós problémái vannak. Mind a mai napig ő neki kell tisztáznia, hogy néz az ki, hogy Gyurcsány Ferenc egy beszédében, meg egyébként aztán azóta több gesztusával és beszédében is gyakorlatilag koalíciós partnerként nevezte meg a Magyar Demokrata Fórumot, és a saját szavazói előtt is meg kell magyaráznia még mindig az, hogy 2006 tavaszán mi volt az a megfontolás, ami alapján úgy gondolta, hogy nem fog a szintén ellenzéki oldalon helyet foglaló Fidesz mellé állni a politikában a két forduló közötti időszakban, illetve a második forduló utáni időszakban. Hogy képzeli azt Dávid Ibolya, hogy a második forduló után egészen pontosan milyen értelmet annak a mondatának, miszerint most egy átrendeződésnek kell kezdődnie a jobb oldalon, amelynek az MDF nem elszenvedője, hanem haszonélvezője és alkotó lesz, aztán pedig megkérdezik.
Hát megerősödik a párt, az ő szempontjukból ez egy logikus lépés akár.
Lehet, hogy logikus, de ezekkel szerintem még ő neki el kell számolni a saját szavazói felé, illetve ezek alapján akkor definiálni kell, hogy ő milyen viszonyt szán a Fidesz-szel való kapcsolattartásban.
Köszönjük szépen, hogy itt volt.
Én köszönöm szépen.
Az elmúlt egy órában Navracsis Tibor, a Fidesz frakcióvezetője volt a vendégünk.